Nem olyan nehéz megérteni az Orbán rendszer működését. Minél több hatalmat Orbán Viktornak.
Lehetőség... Ez viszont a hatalom megosztásáról szól.
Igen. Lehetőség szerint élete végéig. Kb. Ennyire szól az Orbán rendszer. Na most egy olyan rendszerben, amit ő kialakított, ebben az alkotmányos berendezkedésben, ami a parlament által választott miniszterelnökre, óriási jogkörökkel rendelkező miniszterelnökkel, úgy, hogy a kétharmados hatalom birtokába túlzás nélkül mindent meg lehet tenni, na ennél nagyobb hatalmat nem biztosítana semmilyen, se fél, se egész elnöki rendszer. Nincsen ok arra, hogy ezen változtassanak.
Simán lehet, hogy a Fidesz még bele fog piszkálni egy kicsit a választási törvénybe, de azt, hogy most éppen a bejutási küszöbhöz, a listaállítási feltételekhez, vagy akár a kerülethatárokhoz fog nyúlni, egyelőre nem tudjuk. A lehetőség viszont mindig benne van. László Roberttel, a Political Capital választási szakértőjével ezt is átvettük, valamint azt is, hogy mit nyerhetett a Fidesz Tolnában, sőt, beszéltünk arról is, hogy vajon van-e bármi realitása a félprezidenciális rendszernek. A Fülke heti vendége László Robert, a Political Capital választási szakértője. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek. Szia!
Szeretnék egy rövid kitérőt tenni, mielőtt az adásunknak a lényegi részére rámennénk, és ez pedig a Tolna 2-es választókerületnek a története. Ott ugyanis két hete volt egy olyan választás, amit tényleg csak röviden, de szeretnék átfutni. Az eredményeket viszont puskázni fogom. A Fideszes győzelem született, ez Csibi Krisztina nyerte meg, 63,7%-ot kapott, második helyre befutott a Mi Hazánk, utána a harmadik helyre szorult a DK, és itt ezt követően van egy kifejezetten nagy szakadék az MSZP-s támogatottságú Harangozó Gábornak, mindössze 2,3% jött össze, őt követi egy független, majd végül Vona Gáborék zárják a sort. A Tisza nem indult el, a Fidesznek a kétharmada nem billegett. Érdekelne, hogy ennek tükrében te mit érzel, mi volt ennek a választásnak valójában a tétje, hogyha volt egyáltalán?
Hát lehet, hogy ünneprontú leszek, de szerintem nem sok tétje volt. Hát történt egy tragikus haláleset, és meg kellett tartani ezt a választást, igazából senki sem akarta. A Fidesz kihozta belőle a maximumot, egész tűrhetően mozgósított, tehát a részvétel az nem lóg ki a szokásos időközikből, se lefelé, se felfelé, és torony magasan megnyerte, hogy az várható volt. De úgy, hogy a fő ellenzéki kihívó meg nem indult el, innentől kezdve az eredmények százalékos aránya az nyilvánvalóan torz, hát hiszen hogyha a fő kihívó nincs ott, akkor ezekkel a számokat, ezeket eléggé érdemes kellő távolságtartással kezelni, és az eredmények értelmezésében pedig, mint minden időközi után beindult az értelmezési harc, és mindenki kikiáltotta magát győztesnek. Ez így volt az elmúlt 35 évben, lényegében minden egyes időközi után, kis túlzással persze volt olyan, amikor a bizonyos jelöltek pártok nem tudtak olyan tényezőt kiemelni az eredményből, ami kicsit is kedvező lett volna számukra, de azért a legtöbbször megoldják.
Van ennek egy különleges pikantériája, mert hogy a Tisza magát úgy hozza ki kvázi győztesnek, hogy nem voltak ott, mint ahogy ezt te is mondtad, de hogy nekik szerinted kudarca bármilyen szinten az, hogy ők arra mozgósítottak, hogy otthon maradjanak, mégsem lóg ki lefelé a részvételi adat az időközik közül?
Nem igazán, szóval a Tiszának azt kellett, Magyar Péternek azt kellett eldönteni, hogy elindul vagy sem, melyik a nagyobb kockázat a számára. Nyilvánvalóan az volt a politikailag racionális döntés, hogy nem indul el, hiszen a Tiszás előtt jó eséllyel ezt nem tudta volna megnyerni egyrészt, másrészt, amikor jelöltet kellett állítani, hát ma se tudjuk, hogy hogy állnak a 106 jelölt kiválasztásával, de akkor még elég valószínű, hogy tényleg senki olyan jelölt nem volt, aki egyáltalán ringbe tudott volna szállni. Innentől kezdve nem is hiszem, hogy sok mérlegelni valója volt, az volt a döntés, hogy nem indulnak el, és ennek annyi kockázata volt, hogy nyilvánvalóan lesz egy olyan eredmény, ahol a Fidesz torony magasan nyer, ez az egyik kockázat, a másik, hogy a korábbi vagy óellenzéki pártoknak ez egy lehetőség, hogy kicsit szebb számokat tudjanak mutatni, mint amilyen valójában van. Szerintem ez beáraszta, várató volt, hogy azt a vasárnapot és a másnapot a kommunikációs küzdelemben azt elveszíti a Tisza, túllépünk rajta, és pár hét múlva a világon senki nem fog rá emlékezni. Ezt a kockázatot azért be lehetett vállalni, és ennél több jelentősége tényleg nincs.
Szerinted egyébként azóta a Tiszának sikerült visszavenni a kezdeményezést a Fidesztől?
Hát szerintem ez már nagyon régóta zajlik, és azért, mert volt egy-két nap, amikor nem annyira tudott mivel kezdeményezni, hanem egy kvázi védekező pozícióban kellett megnyilvánulnia. Ettől még ez folyamatosan zajlik, tehát nem azt mondom, hogy a Fidesz egyáltalán nem kezdeményezett az elmúlt egy évben, mert azért természetesen jó sok esetben ez megtörtént, de az, hogy most már tendenciózusan közel egy éve Magyar Péter felbukkanása után a Fidesz nagyon gyakran kerül, mindennapi szinten kerül védekező pozícióba, ezt korábban nem tudtuk volna elképzelni, és ezen igazából semmit nem változtatott az, hogy volt itt egy időközi a múlt héten.
Még egy utolsó kérdést ehhez engedj meg, a Mi Hazánk futott be gyakorlatilag a második helyre, Duró Dóra, tehát országosan ismert politikusról van szó. Korábban viszont kifejezetten gyengén teljesített ez a radikális párt ebben az amúgy a Fidesznek lejtő pályán. Mit gondolsz, hogyan tudott ekkorát javulni Duró Dórával a Mi Hazánk tolna kettőben, és jelent-e ez egyáltalán bármit?
Hát, ha valakinek tényleg volt olyan eredménye, amit vitán felül sikerként lehet kommunikálni, az a Mi Hazánk és az ő jelöltje Duró Dóra, hiszen ők nem csak százalékarányosan szerepeltek sokkal jobban, mint mondjuk a 2022-es országgyűlési választáson, hanem még úgymond darabszámra is. Tehát ugye a részvétel az sokkal-sokkal magasabb egy általános választáson, mint egy időközén.
Persze.
És most nem csak százalék arányosan szerepelt a Mi Hazánk jelöltje sokkal jobban, mint három évvel korábban, hanem tényleg több ember ment el szavazni egy időközén, mint egy általános választáson, és ez mindenképpen egy látványos jó eredmény. De nem meglepő egyáltalán tekintve, hogy a fő kihívó ugye nem indult el, és a 2024 júniusi választási eredményekből jól látszott az is, hogy a tiszás szavazók másodlagos preferenciája az nagyon jelentősen a Mi Hazánk. Uh-huh. Ez számos megyében látható volt, hogy ugye az EP választáson volt Tisza lista, azon kormányzati választáson pedig a 19 megyében nem volt Tisza lista, és hogyha ezeket az adatokat összehasonlítjuk, akkor azért látszott, hogy nem csak az ellenzéki pártok, a bal középpártok voltak azok, akik ebből profitálni tudtak, hanem bizony nagyon sokan a Mi Hazánkra szavaztak át. Ennek látjuk egy újabb lenyomatát a Dombóvár időközön is.
Tehát akkor azt konkrétan kijelenthetjük, hogy vannak olyan választók, akik bár amúgy országos szinten akár tiszások, de most behúzhatták a Mi Hazánkra.
Abszolút, igen. Ezt már 24-ben is láttuk, és most is. De nem is így közelíteném meg, hogy tiszások, akiknek a másodlagos a Mi Hazánk, hanem rengeteg olyan választópolgár van, aki nem szereti ezt a rendszert, szeretne valami mást, az ellenzéki balközépártokból ők egyáltalán nem kértek, és hol a Mi Hazánkban, hol a Tiszában látnak valami fantáziát, és keresik igazából azt a pártot, ahol ők le tudnának táborozni hosszabb távon.
És változatlanul a jobb oldalon keresik.
És ezek szerint inkább a jobb oldalon keresik, bár hát ezeknek a fogalmaknak tényleg nagyon-nagyon változik a jelentése, de igen, most ezt látjuk, hogy egy nagyon erős jobb oldali dominanciájú pártrendszerre térünk át azzal együtt is, hogy kialakul 18 év után talán először az, hogy két nagy tömb áll egymással szemben.
Hát, hogyha nem számítjuk azt, amit Márki-Zay Péterék csináltak, nem tudom, mennyire vehető az Magyar Péterével összevethető tömbbe.
Hát összevethető, de a különbségek sokaságát tudnánk felsorolni, és kevés hasonlóságot. Igen, hát akkor egy pillanatra 2021 mondjuk szeptemberétől 22. januárig maximum tűnt úgy, hogy pariban lehet a két tábor, és mivel 21 folyamán volt egy felívelő tendencia, így akkor még egy darabig lehetett azt feltételezni, hogy ez még kitart, és tovább is fog tartani, mint 2022 április, de hát aztán, amikor látszott, hogy lényegében ez a hat párt egymást gyilkolja, és a miniszterelnök jelöltet meg lényegében teljes messzélességgel, akkor hát legkésőbb januárra, 22. januárra szerintem elfogyott az illúzió, hogy érdemben kihívóvá tudnak válni, és csak ez után tört ki az ukrajnai orosz agresszió következtében a háború.
Igen. Viszont van az adásunknak egy másik témája is, amiről elképesztően sokat beszéltek, írtak mindenhol, mi is egyébként itt a HVG-n. Ez 2024 végén, 2025 elején került elő, először Tóka Gábor, a Vox Populi választási kalauz szerzője, szerkesztője szúrta ki, és aztán pedig Kovács Gergely, a 12. kerület polgármestere vette át, ez az előrehozott választás, mint olyan, és ők ezt abból vélték kilátni, hogy a 2025-ös költségvetésben két olyan tétel is van, ami utalhat erre, az egyik egy 8,4 milliárd forintos, ez konkrétan a 2026-os választás előkészítésére szól, a másik pedig a választási rendszer működtetésére, ez egy 5,6 milliárd forintos tétel. Mielőtt belemennénk abba, hogy ennek van-e bármilyen realitása? 14 milliárd forint elég egy választásnak, egy országgyűlési választásnak a lebonyolítására, vagy sem?
Hát mivel elég durva az infláció, erre valószínűleg a nemzetválasztási irodán kívül kevesen tudnának pontos választ adni. Én azt gondolom, hogy igen, ennek azért illik elégnek lennie, de hát hogyha több pénzre van éppen a, nem tudom, a papírára miatt több pénzre van szükség, akkor semmiből nem áll a költségvetésben módosítani ezt a tételt, és bár nem akarok elébe menni, de hogy én ezért gondolom, hogy itt nem egy hibáról van szó, ami úristen bekerült a költségvetésbe, és úgymond elszólta magát a hatalom, hogy előrehozott választásra készül, mert kétségkívül ilyen volt az optikája, amikor Tókaba Gábor kihozta ezt a posztját, akkor engem is beleértve sokan gondoltuk, hogy ez annak a jele, hogy 2025-ben akár előrehozott választás is lehet, de valójában, hogyha ők ilyesmire készülnének, akkor nem hinném, hogy elkövették volna azt a hibát, hogy a költségvetésbe benne felejtenek egy tételt, ami úgymond lebuktathatja őket. Tehát ha készülne is Orbán Viktor ilyenre, azt még a legszűkebb köre tudná, és az nem lenne benne a 2025-ös költségvetésben. Számtalanszor láttuk az elmúlt években, hogy évközben ezt módosítják, úgyhogy ha ilyen terv megvalósulna, akkor egyszerűen csak a 25-ös költségvetést módosítani kell, és hozzácsapnak pár milliárdot, hogy ez lebonyolítható legyen.
De akkor ezt tisztázzuk gyorsan, te akkor abban nem hiszel, hogy idén akár tavasszal, akár ősszel, akár bármikor előrehozott választás.
Ezt nem mondtam, hogy nem lesz, és azt mondom, hogy ha lenne ilyen terv, azt nem buktatná le azt, hogy a költségvetésben ilyen tételek szerepelnek, amelyek már voltak korábban is. Kétségkívül, hogy a 21-es, 22-es költségvetéssel vetjük össze, ott azért elég más számok vannak, és ez is gyanúra adhatott okot, de a választási iroda egyébként tisztázta, hogy a 2023-as költségvetésben is voltak hasonló tételek. Ugye a 24-es dupla választást megelőző évben, amik az arra való felkészülést segítik elő, most lényegében ennek megfeleltethető az, ami a 2025-ösben van, a 26-os választásra felkészülés tekintetében. Tehát, hogy lesz előrehozott választás, vagy sem, az egy dolgon múlik, hogy Orbán Viktor úgy ítéli-e meg, hogy ez neki érdekében áll, vagy sem. Abban biztosak lehetünk, hogy semmilyen más szempont nincs. Csak ez, hogy mikor, hogyan van esélyük biztosan és a lehetséges legnagyobb arányban nyerni. 2025 tekintetében az alapozta meg ezt az elképzelést, hogy talán itt még tényleg előrehozott választás lehet, hogy hát a gazdasági mutatók azok nem úgy tűnnek, mint amik annyira javulásnak indultak volna, repülőrajtot vettek volna idén év elején, és közben pedig a Tisza az lassan, de biztosan erősödik, és hogyha ez a tendencia kitart, akkor lehet, hogy 26-ban nagyobb különbséggel nyerhet a Tisza, mint mondjuk, hogy egyáltalán nyerhet-e mondjuk 25 májusában. Ez az év szólt látszólag amellett, hogy itt a közeljövőben előrehozott választás lehetne, de sokkal több minden szól ellene, és szerintem Orbán Viktornak a hatalom felfogásával, a kormányzás gyakorlatával egyszerűen nem fér össze az, hogy eldobja magától egy kétharmados parlamenti többséget, és azt mondja, hogy hát nem is biztos, hogy nyernék 26-ban, úgyhogy inkább megtartom 25-ben. Nyilván nem ezt mondaná, természetesen megtalálnák a megfelelő narratívát ehhez, de mégiscsak ez lenne az optikája, hiszen Magyarország az egyetlen ország az egész régióban, ahol soha nem volt előrehozott választás. És azért azt tényleg nagyon meg kellene indokolni. Egy nagyon erőteljes propagandagépezet van a kezükbe, tehát igazából bármilyen indokot lehet találni.
Meg tudnák oldani, persze.
Meg tudnák oldani, nem gondolom, hogy nem, de mégis azért ennek volna kockázata, az mégiscsak a gyengeség beismerése volna, hogyha bármilyen okból eldobnák maguktól azt a felhatalmazást, amit 2022-ben és folytatólagosan 10 óta mindig megszereztek.
Segíts nekünk azt viszont egy picit megérteni, hogy Magyar Péter ebbe a kérdésben miért állt vele? Tehát, hogy ő az újévi beszéde óta követeli azt, hogy legyen előrehozott választás. Ő ezt azzal indokolja, hogy szerint a kormánynak nincs meg a kellő legitimációja, kellő támogatottsága ahhoz, hogy a hatalmat gyakorolja, de hogy neki ez miért áll érdekében, hogyha a NER-ből jöve valószínűleg tökéletesen felméri azt, hogy ennek nem sok esélye van.
Pont ezért. nem fogják megtartani az előrehozott választást, de éppen ezzel minden nap mondhatja, hogy ezt meg kéne lépni miniszterelnök úr, ahogy mondja is. Nem tudom, meddig fog ezt kitartani, de egyelőre ez az üzenet, ez még benne van a mindennapi kommunikációban, és mondhatja azt, hogy itt ez egy szükséges és fontos lépés lenne, miért olyan gyáva, hogy ezt nem lépi meg. Miközben pontosan tudja, hogy nem fogják meglépni, és igazából bármi is a kimenetele ennek az egész történetnek, az ő keretezésében az számára kedvező. Ha megtartják az előrehozott választást, akkor mondhatja, hogy ezt ők követelték ki. Holott valójában nem, de mondhatja. Ha meg nem tartják meg, az meg neki annál jobb, mert bár mondom, elég jól zárnak a csatornáik, és nem lehet tudni, hogy az a 106 jelölt, az annak a kiválasztási folyamata hol tart, de azért abban biztosak lehet, hogy még azért nincs meg mind a 106 jelöltnek a neve, és hát amit még ennél is biztosabban tudhatunk, hogy a beágyazottságuk végképp hiányzik. Tehát nekik, a Tiszának fontosabb az idő, amíg ezt a munkát el tudják végezni. Úgyhogy ha nem lesz előrehozott választás, nekik az még jobb, hiszen több idejük van dolgozni a helyi beágyazottságuk megteremtésén. Úgyhogy ez volt az oka szerintem annak, hogy amikor volt ez a hír decemberben, hogy itt talán előrehozott választást lesz, egyébként zárjában megjegyzem, Unger Anna ezt már hónapokkal korábban mondta,
azt
hogy ennek,
a Szabad Európának, igen.
Igen, hogy ennek lehet realitása, de valóban tavaly decemberben robbant ez be, akkor szerintem egy politikai racionális lépés volt Magyar Péter részéről, hogy jó, akkor ezt ő fogja követelni, és akármi is lesz a kimenetele, magához tudja kötni ezt a történetet.
És ezt a veszélyt Orbán Viktorék érzékelik vajon, hogy ezt Magyar Péter magához tudja kötni? Mert hogy annyi olyan történetet dobtak fel az utóbbi hetekben, amit az ő kárukra lehet kommunikálni. Ide tartozik mondjuk az Orbánnak az indiai nyaralása, hogy annyi ilyen sztori került elő, amit Magyar magához tudott húzni, és abból a hatalomnak a gyenge legitimációját tudta levezetni, hogy érzik azt vajon, hogy gyakorlatilag bármit csinálnak, azt Magyar tudja a másik oldalról kommunikálni?
Most már nem tudják nem érezni, tehát tényleg mindent bevetettek, és egyelőre a teflon hatás Magyar Péterrel szemben működik, legalábbis a nem elkötelezett fideszes táboron kívül. Tehát arra jó a Magyar Péter elleni támadás sorozat, hogy a saját tábort egyben tudják tartani. Szabó Endre ugyanitt mondta el, talán két héttel ezelőtt, hogy a Fidesz magszavazói azok érintetlenek. A gyűrű szavazók szoszó, és legfeljebb a perem szavazóit vesztette el. Ez valószínűleg nagyjából tényleg így van, de hogy ez meddig tart, hogy mikor lesz az, amikor már esetleg a magszavazókat is meg tudja Magyar Péter kapargatni, az még nem látható előre. De az a kérdésre válaszolva, hát szerintem igen, a Fideszben nagyon is fáj a fejük emiatt, hogy minden technika, minden kommunikációs csatorna, minden praktika, ami eddig hatékonyan működött az összes ellenzéki vagy ellenzékinek vélt szereplő ellen, az Magyar Péterrel szemben sokkal kevésbé hatékonyan működik, és egyelőre nem annyira látszik, hogy megtalálták volna azt az ellenszert, ami a nem párt elkötelezett szavazók további áramlását megakadályozná a Tisza felé.
Akkor viszont bedobnám a másik fő témánkat is, ez a választási törvénynek a különféle tekerektetése, változtatása. Erről te írtál pont egy nagyon hosszú, és egyébként szerintem tök alapos cikket a 24.hu-ra. Hát azért kiszedtem magamnak Wordbe, én úgy emlékszem, hogy valamilyen 10 000 karakter körül él, ami nálunk már hosszúban
jó, van.
De hogy nagyjából ez a méret. És abban arról írsz, hogy jogilag nem korlátozza a jelenlegi kormánypártot abban semmi, hogy ismét hozzányúljanak a választási törvényhez. Te látod annak realitását, annak ellenére, hogy ezt mind Gulyás Gergely, mind Orbán Viktor, mind mindenki elmondta, hogy nem fogják, hogy annak ellenére hozzányúljanak ismét a választási törvényhez?
Hát ezt most te erre a kérdésre tudod a választ, hiszen ezek szerint olvastad ezt a cikket, és az a cikk az arról szól, hogy ennek van realitása, és csak azon múlik, hogy az aktuális érdekeik hogy alakulnak 2025-ben. Azt szerintem még nem döntötték el ők sem, hogy még fognak-e módosítani a választási rendszer bármely jogszabályán, de hogy a pakliban benne van, hogy ezen gondolkodnak, hogy vannak forgatókönyvek, abban teljesen biztos vagyok, igen.
Bocsáss meg viszont, akkor kérdezem más, hogy mi kell ahhoz szerinted, hogy felmerüljön bennük az, hogy hozzá kell nyúlni ehhez a törvényhez?
Na igen, én innen közelíteném meg igen a dolgot. Tehát hogyha simán meg tudják nyerni a választást a jelenlegi jogszabályi környezetben, akkor nem fognak hozzányúlni. Akkor ez így nagyjából egészében rendben van, hát végül is már 14 éve úgy hegesztik, hogy lényegben minden egyes részlet szabálya lehető legjobban szolgálja az ő érdekeiket. Tele kockázattal, tehát ezt mindig hozzá szoktam tenni, hogy nem biztos, hogy minden úgy fog hatni egy 2026-os vagy bármely jövőbeli választáson, hogy azt a nagymester eltervezte, de az biztos, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb eséllyel lényegében minden elem a választási rendszernek az számukra legyen kedvező. Hogyha ez elég, és a felmérések azt fogják mutatni, hogy tudnak nyerni magabiztosan, kétharmaddal elég valószínű, hogy nem, de hogy egy meggyőző fölénnyel még 2026-ban is tudnak nyerni, akkor semmi értelme hozzányúlni a választási rendszerhez, minek fölvállalni egy újabb ilyen konfliktust. Ha úgy fogják viszont érezni, hogy nagyon rezeg a léc, akkor bizony bele fognak nyúlni, és tovább megyek, hogyha azt fogják érzékelni, hogy nagyon nagy eséllyel kikapnak, akkor mindent el fognak követni annak érdekében, hogy visszafordítsák ezt, most a választási rendszer módosításáról beszélek, és még azt sem tartom lehetetlennek, hogyha valamilyen teljes kataklizma állna be, és mondjuk nem tudom, ez most tényleg szifinek tűnik, de hogy egy 20%-ponttal vezetne a Tisza a Fidesz előtt, akkor azt is el tudom képzelni, hogy nagyon-nagyon radikálisan átalakítanák a választási rendszert, és akkor a cikk végével kezdem, hogy akár az sem lehetetlen, hogy úgy, ahogy van a kerület térképeket, választókerületi beosztást eltörlik, nincs kerület, nincs egyéni képviselet, csak és kizárólag lista van, mint mondjuk Szlovákiában, vagy Hollandiában, vagy Izraelben, amilyen arányban szavazunk a listákra, olyan arányban áll össze a parlament. Ők ettől mindig távol tartották magukat, bizonyos ellenzéki pártok ezt mindig követelték, és hogyha éppen azt mérnék, hogy óriási zakó van kilátásban, akkor ezzel lehet veszteséget minimalizálni. És miért is ne lépnék meg, könnyeztem már mondhatják,
azért gondolom, hogy van politikai kockázata is rájuk nézve, tehát hogy azt azért nagyon nehéz lekommunikálni, hogy most akkor teszem azt, egyik pillanatról a másikra nincsenek egyéni választókerületek.
Hát mondom, igen, ezt mondom, ez csak abban az esetben, hogyha már úgy látják, hogy minden elveszett, és egész biztosan veszíteni fognak 2026-ban, nem is kicsit, sőt, még a kétharmadra is esélye lenne a Tiszának a jelenlegi választási rendszerben, na akkor lépnék ezt meg. Na most ennek az esélye 2025 januárjában konvergál a nullához, tehát én nem azt mondom, hogy ezt meg fogják lépni, de valószínűbb forgatókönyv, mint az elmúlt 15 évben bármikor. És hogy benne van a pakliban, abban biztos vagyok, de ennél sokkal finomabb változtatásokra számítok 2025 folyamán. Tehát ez tényleg csak akkor, hogyha kataklizma van, nem hinném, hogy ez bekövetkezik, de az, hogy a kerület térképen még módosítsanak kicsit, vagy akár a jelöltállítási rendszerhez hozzányúljanak, levigyék a bejutási küszöböt, ezek abszolút reális elképzelések, egyel kevésbé valószínű, de még mindig nem kizárt, hogy ezt az úgynevezett győztes kompenzáció, nyelvi oximoron borzasztó kifejezés, de hogy ezt a győztes kompenzációt esetleg eltöröljék, ezt is abban az esetben léphetik meg, hogyha azt mérjük, hogy a Tisza bizonyosan nyerni tud, ez az intézmény, ez a győztes kompenzáció, eddig mindig a Fidesznek kedvezett, de most a Tisza előnye akkora, hogy ez most már nekik kedvezne, akkor egész egyszerűen gond nélkül meg fogják szüntetni.
Tegyük fel, bocsáss meg, hogy teljesen laikus vagyok, mit jelent a győztes kompenzáció konkrétan, és hogy hogyan is kell ezt elképzelni, hogy miért kedvezett most ennyire a Fidesznek?
Hát ez egy hungarikum, sehol a világon nincsen ilyesmi, hasonlóak vannak, de ilyesmi nincsen, hogy egy olyan választási rendszerben, ahol tényleg a győztes mindent visz, és mindenféle módon túl van jutalmazva, még egy olyan szisztémát is beletesznek, ami az egyéni kerületi rendszerben még további mandátumokat biztosít számára, ez ilyen nincsen máshol. Elmondom röviden, hogy ez hogy néz ki. Tehát alapvetően a kompenzációs mechanizmus, mint ahogy a neve is mutatja, az arra szolgál, hogy a veszteseket valamennyire kompenzálják. Van 106 egyéni választókerületünk, azokat megnyeri egy-egy jelölt mindenhol, ugye ők nyerhetik a mandátumot, egy mandátumért folyik a küzdelem minden egyes egyéni választókerületben, eddig talán érthető, és a második, harmadik helyezettek, ők a vesztesek, a rájuk leadott szavazatok, azok nem vesznek el, hanem azokat a szavazatokat hozzáadják a listás szavazatukhoz, és ott is majd lesz belőle valami mandátum. Nyilván sokkal kevesebbet ér, de ezzel így kompenzálni lehet a veszteseket. Ez így volt a régi választási rendszerben is hasonlóan, 90 és 2010 között, és ezt megtartotta a fideszes választási rendszer is 2010 után. Tehát a vesztes kompenzációja az benne van a rendszer, rendszerben, és ez jól van így, ez azt hivatott ellensúlyozni, hogy a győztes ne nyerjen hatalmasat. De hát éppen ezt a hatást, ezt lényegében lenullázza, sőt, visszafordítja az a magyar találmány, hogy azt mondja a törvény, hogy nem mindegy, mondjuk, hogy egy egyéni kerületi győztes 70-30-ra nyerte meg a maga kerületét, vagy 51-49-re. Ez egy jelentős különbség, és ezt valahogy számoljuk el, ne az legyen, hogy azt az egy mandátumot megnyeri, hiszen nyert, hanem számítson, hogy mekkora különbséggel nyert. Nem logikátlan teljesen egyébként a nem, dolog, de nagyon-nagyon nyakatekert. Na most, ha 70-30-ra nyert, leegyszerűsítve, akkor azt mondja a törvény, hogy igazából 31%-kal is megnyerte volna, csak akkor 31-30-ra. Na most akkor azt a különbséget, ami a 31 és a 70 a valós teljesítménye között van, ezt is adjuk hozzá a listáságon a győztes jelölt pártjára. Pont ugye, hogy a vesztesek is megkapták a maguk kis töredékszavazatait, úgy akkor a győztes kapja meg ezt a különbséget, ami az első és a második helyzet között van. Na most ez így van mind a 106 egyéni kerületben. Most én százalékokat mondtam, de itt szavazatszámról van valójában szó, tehát mondjuk 10 000 szavazattal valaki megnyerte, a második helyzet 9 000, akkor azt mondja a törvény, hogy 9 001 szavazat elég lett volna. A 10 000 és a 9 001 között 999 a különbség, ezt hozzáadjuk a listáságon. És ez minden egyes kerületben. Most ezt felszorozzuk 106-tal, ez már sok 100 000 szavazat csak a győztes kompenzációs ágon. A vesztes kompenzációjánál még több, tehát egy milliós nagyságrendben gyűlnek össze ezek a töredék szavazatok, aminek az elszámolását, hát én azért ülhetek itt választási szakértőként, mert egyike vagyok, nem tudom, 300 embernek, aki ezt tudja, hogy hogy kell kiszámolni, lehet, hogy ezren is vagyunk, de annál nem többen az egész biztos, és az emberek döntő többségének fogalma nincs, hogy beúszta azt az X-et, hogy az aztán hogyan számolják el, ilyen nagyon nyakatekert módon, hát körülbelül így, ahogy most próbáltam elmagyarázni. Na most ez könnyű belátni, ez a szabály, ez a győztest felül premizáló rendszer, ez a mindenkori legjobban teljesítő pártnak jó. Tehát az nem igaz, hogy ez csak a Fidesznek kedvezhet. Ha mondjuk a Tisza vagy bárki más a jövőben lesz a legerősebb párt, és a legtöbb egyéni kerületben ők győznek, sőt, nagy különbséggel nyernek az a legtöbb egyéni kerületben, akkor bizony ezek az extra kis pár ezer szavazatok, amik összeadódnak és több százezerré válnak, ezek a legnagyobb, a legjobban teljesítő pártnak kedveznek. Na most ez 2014-ben, 18-ban, 22-ben egyértelműen a Fidesz volt, 5 és 6 extra mandátumot hozott neki. Csak ez az egy intézmény, ami benne van a rendszerben, a különböző választásokon. 199 fős parlamentnél 5-6 plusz mandátum, az rengeteg. Igen. Rengeteg a külhoni magyar szavazatok, amire áldász harc folyik, és rengeteg botrány volt belőle, hol egy, hol nulla plusz mandátumot hozott, 2, hogyha attól függ, hogy számoljuk, de hogy 5 vagy 6, hát ez rengeteg. Tolvanással el lehet törölni abban a pillanatban, hogyha a Fidesz úgy érzi, hogy, hogy most nem ők lennének a haszonélvezői, hanem a Tisza. Biztos vagyok benne, hogyha szükségük van rá, és egy olyan helyzet állna elő, hogy tudják, hogy ők veszíteni fognak, akkor ezt egy pillanat alatt elengedik, és mondhatják, hogy de hát nem ezt kérte mindenki. Mindenki azt mondta, hogy ez milyen borzasztó, most eltöröltük, mi bajotok van.
Hipotetikus kérdés, de meg lehet-e azt csinálni jogilag, hogy csak bizonyos választókerületekben törlik el? Megmondom, miért kérdezem. Végtelen bonyolult játéknak tűnik, amit az előbb elmondtál, viszont előállhat olyan helyzet, hogy bizonyos körzetekben a Fidesznek kedvez, bizonyos körzetekben pedig a Tiszának kedvez.
Ez igaz.
Meg tudják-e azt csinálni, hogy azokban a körzetekben, ahol nekik nagyon kedvez, meghagyják ezt a mechanizmust?
Szoktak engem vádolni azzal, hogy miért adok ötleteket a Fidesznek. Én még mindig azt szoktam mondani, hogy nekem nagyon szegényes a fantáziám, tehát amiket én elmondok, azokat már biztos, hogy ők évekkel ezelőtt kitalálták, legfeljebb még nem lett belőle törvénymódosítás. Ez az ötlet viszont, amit most te mondasz, na ez még az életben nekem legalábbis nem jutott eszembe, nem is olvastam sehol. Nem hinném, hogy ezt meg lehet valósítani, de ilyesmit azért a Orbán rendszer 15. évének vége felé az ember nem mondjon, hogy ilyet nem lehet megcsinálni. Miért is ne lehetne igen azt mondani, hogy Nógrád megyében a különböző természeti adottságok, meg a nem tudom mi alapján azt mondjuk, hogy na ott megtartjuk a győztes kompenzációt, de a bűnös városban Budapesten nem tartjuk meg. Hát ezt tényleg nagyon nehezen látom megmagyarázhatónak, és egy plurális demokráciában azt mondanám, hogy nem, ilyet nem lehet csinálni. Aztán, hogy esetleg egy ilyesmi megvalósul-e, Szóval ez mindenképpen egy meredek ötlet, gratulálok.
Köszönöm szépen. Beszéljünk egy picit a kerülethatárokról, amit ugye nem kicsit szabtak át az utóbbi néhány évben, de főleg most ugye decemberben, tehát akadt olyan budapesti kerület, ami konkrétan 4 választókerületnek a hatálya alá esik. Számítunk-e még arra, hogy ezekhez hozzá fognak nyúlni, és hogyha igen, akkor hol?
Igen, ez azért más egy kicsit, mint amiről eddig beszéltünk, mert ugye van ez a közkeletű tévhit, hogy a választást megelőző évben nem lehet hozzányúlni a választási rendszerhez, mint olyan.
Igen.
És ez nem igaz. Tehát ez egy ajánlás, és egy kulturál demokráciában ezt tényleg nem illik megtenni, a Velencei Bizottság is ezt javasolja, ettől még a Fidesz ezt már számtalanszor megtette, és most nem kell évszázadokra visszamenni, elég egy évvel ezelőttre, 2023. decemberében írták át kompletten a budapesti választási rendszert, az önkormányzati választásról beszélek, 6 hónappal később egy teljesen új, régi új rendszerben tartottuk meg a budapesti közgyűlés választását.
Tegyük hozzá, mi az Ánkos javaslatra?
Hát, ez a látszat, én nem hinném. Ugye a Mi Hazánknak legfeljebb volt benne valami epizód szerepe, ez a Fidesz akaratából. Igen, a Fidesz akaratából történt, a Fidesz szavazta meg, a Mi Hazánk végül meg se szavazta, ez egy jó kis színház volt, ezt a Fidesz csinálta, Fidesz akaratából történt Fidesz szavazatokkal, és egyébként 2 hónappal korábban Gulyás Gergely ugyanolyan határozottan mondta, hogy ezt ágában nincs hozzányúlni, mint ahogy most mondja ő is, meg Orbán Viktor is, hogy hát miért is nyúlnának hozzá. Úgyhogy sajnos az, hogy ők mit mondanak arról, hogy mi fog történni a választási rendszerrel, az 2 dolgot jelenthet, vagy úgy lesz, vagy nem. Úgyhogy ezzel olyan nagyon nem értemes foglalkozni, amikor próbálunk valószínűségeket számolgatni. Na viszont egy tiltás tényleg van, legalábbis a papíron létezik, hogy a választókerületi térképhez választási évben és az azt megelőző évben elvileg nem szabad hozzányúlni. Márpedig, ha 26-ban lesz választás, az azt jelenti, hogy 25-ben sem szabad már papíron. Éppen ezért módosult ugye tavaly 24. november-december folyamán zajlott le ez a folyamat, az még határidőn belül volt, az ebből a szempontból teljesen jogszabályszerű volt, rendben volt. Na de, ugye a Fidesznek 2/3 többsége van, bármikor hatályon kívül helyezhetik ezt a passzust, amelyik megtiltja, hogy a kerület térképekhez hozzányúljunk, megváltoztatják a kerülettérképet, majd ezt a tiltó passzust újra hatályba helyezik. Ja. Ilyen egyszerű. Tehát ez megint csak nem én adom az ötletet, hanem ez 2013-ban majdnem ugyanígy megtörtént. Akkor is ugye 14 volt a választási év, 13-ban már nem szabadott volna hozzányúlni, de valami technikai módosítást még 13 nyarán ettől még módosítottak. Az tényleg csak technikai volt, mert nem értek pontosan össze a kerülethatárok Csongrád megyében, mindegy, de jól jelzi azt, hogy mennyire veszi komolyan a Fidesz a saját 2/3 törvényeit, mennyire. Ha kell, akkor kitolja. Először egyébként 13. június 30-ig tolták ki, és meg akkor is kifutottak az időből, és még 15 nappal meghosszabbították július 15-ig, csak azért, hogy azt a technikai határkorrekciót meg tudják valósítani. Most ha 13-ban ezt megtették, igaz, tényleg technikai okokból, akkor hogyha politikai motiváció is van, miért is ne tennék meg ugyanezt 2025-be? Tehát én semmilyen érdemi akadályát nem látom annak, hogy ez idén megtörténjen, ha ők ezt úgy fogják megítélni, hogy számukra ez kedvező. Most, hogy konkrétan ez hol fordulhat elő, erre azért, erre nagyon sok okból nem lehet pontosan válaszolni, de a legfőbb oka az az, hogy teljesen átalakult a politikai térkép, senki nem számított, nyilván a Fideszbe se számítottak arra, hogy 2024-ben megjelenik Magyar Péter, és lesz egy Tisza. Úgyhogy az a kerület térkép, amit 11-ben hoztak létre, és nyilván mi állt akkor rendelkezésre a 2002-es, 6-os, 10-es választási eredmény, alapvetően még egy Fidesz-MSZP vetélkedésen alapuló választási adathalmaz állt rendelkezésre, 10-ben már erősödött a Jobbik, tehát leginkább erre a 2-3 osztatú térre tudták felhúzni az akkori tudásuk alapján a kerület térképet, hát azóta tényleg nagyon sok minden változott, 13 év alatt azért nagyon, nagyon sok minden változna még békeidőben is, hát még így, hogy itt teljesen felfordult nálunk minden. Tehát, hogy ez a 11-es térkép, ez mire jó 26-ban, ezt nagyon-nagyon nehéz prognosztizálni, és igazából egy adatsor van erre, a 24. június 9-ei választási adathalmaz. Mondjuk annak megvan az az előnye, hogy önkormányzati is volt, meg EP is volt, ahol volt Tisza lista, volt, ahol nem, tehát ezzel nagyon-nagyon sok mindent lehet matekozni, de ez még mindig másfél évvel, sőt, tehát közel 2 évvel korábban van, mint a 2026-os választás, és a tendencia az azt mutatja, hogy hát nagyon nehéz azt megjósolni, hogy akkor honnan szerez még a Tisza plusz szavazókat. Úgyhogy szerintem a Fidesz nagy gondban volt ezzel tavaly év végén.
Fizikailag konkrétan honnan?
Igen, igen. Igen, igen, igen. Tehát nagy gondban voltak ők 1924-ben, amikor újra rajzolták a kerület térképeket, hogy hogyan számolják ezt ki, nagyon kíváncsi lennék a módszertanra, és egy normális demokráciában megint csak ez nyilvános lenne, láttuk volna a térképek fölé görnyedő parlamenti képviselőket, ez mind nem történt, meg egyszer csak megjelent a honlapon az új választókerületi térkép, megszavazták kész. Soha semmit nem mondtak arról, hogy hogy jött ki, miért ott húzódik a határ, ahol semmit nem indokoltak ezzel kapcsolatban, de hát azért megint csak az Orbán rendszer 15. évében ezen nem érdemes meglepődni. Úgyhogy én azt nem fogom prognosztizálni, hogy ha hozzányúlnak, akkor hol, de annyit mindenképpen árulhatok, hogy én meglepődtem, hogy csak ebben a néhány megyében nyúltak hozzá. Tehát Budapestet lényegében, hát nem tudok szebb szót mondani, szétrancsírozták, aminek szerintem a jelentősége majd, hogy nem mindegy. Tehát Budapesten, hogyha nem hozzák el az összes kerületet az ellenzéki oldalon, akkor a Fidesznek közel 2/3 van. Tehát ebből a szempontból ez teljesen mindegy, hogy még egy vagy két kerületet a Fidesz meg tud-e menteni. Egy kerülettérkép akkor számít, hogyha országosan szoros eredmény van a két nagy párt között. De most, ha országosan szoros az eredmény, akkor Budapesten utcahosszal vezet az ellenzék, teljesen mindegy, hogy hogy hívják. Tehát ott mindegy, hogy hol húzódnak a kerület határok. És hogy ezen kívül, Budapesten kívül, hát igen, Pest megyét persze azt hozzá kellett igazítani, az volt a legkiszámíthatóbb része, de hogy ezen kívül csak Csongrád-Csanád és Fejér megyében volt egy minimális korrekció, ez számomra meglepő. Tehát én
azt számítottál egyébként? Az, hogy teljesen át fogják szabni az országot?
Abszolút, igen, arra számítottam, hogyha nem is minden megyében, de a megyék többségében hozzá fognak nyúlni. És számomra meglepő, hogy ezek szerint ők úgy számolnak, hogy a 11-ben megalkotott térképük, az még egy Magyar Péter elleni küzdelemben is nagyjából egész évben működőképes lehet. Vagy ez van, vagy az, hogy még várnak a 25-ös kutatási eredményekre, nemzeti konzultáció, hát ez, mint tudjuk, az nem más, mint egy adatbázisgyűjtő akció. Tehát, hogyha ezek még így lefutnak 25 folyamán, és akkor még 25 őszén, vagy még esetleg decemberben is újra rajzolják a kerület térképet a friss fejlemények alapján. Na úgy, akkor már érteni fogom utólag, hogy 24-ben hogy nem nyúltak hozzá, az magyarázatot adna erre. Így, ha ez így marad, akkor számomra az egy meglepő fejlemény, hogy ezek szerint 16 megye úgy, ahogy van, az jó, ahogy 2011-ben megrajzolták.
Hát ez majd 26 tavaszán kiderül, ha tényleg akkor lesznek a választások, viszont írsz a cikkedben a jelöltállítási feltételekkel való játékról. Ez legutóbb még, hát, és itt most az előbbi Mi Hazánkos kitérőnk után megint annék egy idézőjelet Volner János javaslatára alakították, hát méghozzá úgy, hogy az országos lista állítása az hirtelen 27 helyett 71 jelölt kellett. Most az miért lenne kitolása a Tiszával, hogyha ezt visszavinnék, vagy hogy ennek konkrétan mi lenne a logikája, hogyha ez megint hozzányúlnának?
Igen, most sok mindenről volt szó, amiből egy azt gondolhatná a néző vagy a hallgató, hogy én miért feltételezek ennyi mindent, hogy a Fidesz csak az aktuális, parciális politikai érdekei szerint nyúl hozzá a választási rendszerhez. Hát azért, mert ezt láttuk az elmúlt 15 évben, tehát ez most már nem egy feltételezés. Erre egy példa a sok közül, amit említesz a 2020-as módosítási jelöltállítás tekintetében, akkor ide sok ellenzéki párt volt, és akkor a Fidesznek az volt a politikai érdeke, hogy azokat mind egybe mossa egy nagy Gyurcsány ernyő alatt, minthogyha mindenkit a Gyurcsány irányítana. Ami persze nem volt igaz, de az egész kampányt erre húzták fel, Miniferi, ő húzta le a térképre a karácsony, tehát emlékszünk ezekre a dolgokra, nem sok köze volt hozzá, sőt akarat ellenére történt az, hogy Márki-Zay Péter lett a miniszterelnök jelölt, de ez teljesen mindegy, hogy mi a valóság, a propagandának az volt a célja, hogy összegyurcsányozza az egész ellenzéket, és persze ezért az ellenzéki pártok maguk is sokat tettek.
Hát de két listát akartak állítani, tehát volt olyan terv, ami konkrétan két ellenzéki listáról szólt.
Hát erről igazából így szakértők vitatkoztak, emlékszem, hogy az azóta megboldogult Azonnali című felületen volt erről egy vita, én is írtam oda erről, de hogy komoly politikai akarat erre nem igazán volt. Tehát 2020 nyarán már egyértelműen látszott, hogy az ellenzéki pártok is abban gondolkodnak, hogy 106 közös jelölt, ez természetesen ez nem is volt más választásuk, de az, hogy ne két lista legyen, ne három lista legyen, hanem egy lista legyen, ez már 2020 nyarán körvonalazódni látszott.
Te melyik mellett érveltél egyébként?
Én nekem nem dolgom azt mondani, hogy melyik lenne jobb, vagy tanácsot adni. Én tudtam, mert nekem az volt a dolgom, hogy elmondjam, hogy mi szól az egyik mellett, mi szól a másik mellett, és ami biztos, hogy soha nem próbálták ki ezt a koordinált indulást országgyűlési választáson, hogy 106 közös jelölt, de nem egy, hanem két lista, olyan nem volt. soha, hogy ez bármely ellenzéki tömbezt megvalósította volna. Szerintem lett volna erre fogadókészség választói oldalon, de kétségtelen, hogy ezt nehéz elmagyarázni, mindegy, ez egy régi vita.
Világos.
Ennek most már nincsen sok jelentősége, minden esetre akkor az ellenzéki pártok is már abba gondolkodtak, hogy 106 közös jelölt, egy miniszterelnök jelölt, egy lista. Ehhez képest meglepő volt, hogy akkor a Fidesz miért támogatja ezt meg ennyire, hogy még véletlenül se lehessen két vagy három lista. Lényegében ezzel a törvénymódosítással ezt lehetetlenítették el, hogy ha itt együtt akarnak működni, akkor csak úgy tudják megcsinálni, hogy egyetlen nagy közös listájuk van, ami összegyurcsányozható. Nagyon röviden ennyi volt a politikai motiváció mögötte, illetve talán még egy kiegészítő része lehetett a dolognak, hogy a kétfarkú kutyapártról akkor nem nagyon lehetett még tudni, hogy mennyire fognak megerősödni. Minden esetre már akkor kezdtek ebből a viccpárti státuszból kitörni, szerintem már nagyon régóta ők nem viccpárt, de kb. Onnantól kezdve váltak komolyabb politikai tényezővé, és még akkor nem lehetett tudni, hogy ez egy 3%-os párt lesz, 5-8-10, nem, ez nem volt egyértelmű, és a velük való együttműködést is már akarták ezzel nehezíteni, hiszen akkor már Kovács Gergely azt mondta, hogy oké, 27 jelöltünk lesz, hát ennyi kell az országos listához, és olyan helyeken indulunk majd el, ahol a legkevésbé zavarunk be ebbe az ellenzéki izébe, amitől mi távol tartjuk magunkat, de mindenki csinálja a dolgát. Na, ezt ellehetetlenítették azzal, hogy 71 jelölt kellett, és így már természetesen volt konfrontáció az akkori ellenzéki erők és még a kutyapárt között. Tehát ez lehetett a másik motivációja annak, hogy 2020-ban ezt meglépték, hogy ne 27, hanem 71 jelölt kelljen az országos listához. Most viszont ugye egész más helyzet van, most nem sok kicsi párt van, hanem egy nagy tömb van, és a Fidesznek az érdeke, hogy ezeket a kicsiket valahogy életben tartsa, és hogy minél jobban bezavarjanak 2026-ba. Tehát ne az legyen, hogy csak két komolyan vehető jelölt van az egyéni választókerületekben, hanem legyen minél több. És hát ugye a kamupárt jelenség is mindig ezt ösztönözte, hogy elaprózni és a nem elkötelezett szavazók számára ilyen jól csengő pártnevek jelenjenek meg a szavazólapon, de ez azért mérsékelten volt hatásos, vagy hatékony. A választó azért ennél bölcsebb. Tehát nem ritkán is nagyon kevesen szavaznak olyan jelöltekre, pártokra, akikre jóformán semmit nem tudni. 2014-ben még viszonylag sok szavazatot ezek elvittek, 2018-ban már nagyon-nagyon keveset, és 22-ben már nem is voltak ezek tömegével. De a létező ellenzéki pártok tekintetében azért az fontos lenne nekik, hogy azért nem csak, hogy a DK, meg a Mi Hazánk, meg a Kutyapárt maradjon meg, hanem legyen Momentum, talán LMP, talán MSZP, ezek még valahogy legyenek megmenthetők, és hogy elindulnának külön listán, az nekik mindenképpen kedvező volna, az is mind a Magyar Pétertől vonna el, ha nem is sok, de valamennyi szavazót. Ez viszont csak akkor megvalósítható, hogyha nem kell 71 jelölt nekik mindenhova, vagy lejjebb viszik a szükséges aláírás számot, tehát több ötlet is lehet erre, de nekem azt tűnik a leglogikusabbnak, hogy ezt a 71-et, ezt akár lejjebb vihetik, ha nem is feltétlenül 27-re, mint annak idején volt, de 50-re. Uh-huh. 54-re mondják azt, hogy az összes kerület nem kétharmadában, mint most, mert valójában a 71 az így jön ki, hogy a 106 kerület kétharmada, az kb. 71, felfelé kerekítve, és akkor azt lehetne mondani, hogy nem kell a kétharmada, csak a fele, bőfele elég, és akkor 54. Ezt például mondhatják. Nincs nagy jelentősége egyébként, ez abban az esetben lépik meg, hogyha úgy érzik, hogy a Fidesz továbbra is erős, meg tudja nyerni a választást, de azért még támogassuk meg néhány aprósággal.
Ha én jól értem, akkor viszont ugyanebbe a trendbe illeszkedne bele az is, hogyha bejutási küszöbbel kezdenének el játszani, mi jelenleg ugye 5%, és felmerült az, hogy mondjuk 3-ra levinnék. Erről mit lehet tudni?
Ez ugyanez a logika, igen. Tehát, hogy azt éreztetni, nem is annyira pártok, mint a választókkal, hogy érdemes vajon egy kis pártra szavazni, amit ilyen 5% környékén mérnek esetleg 4. Hát ettől az emberek óckodnak, mindig attól félnek, hogy elvész a szavazat. Uh-huh. Na de hogyha 3% a küszöb, vagy 2, akkor már sokkal jobb szívvel szavaznak kis pártokra, mert az az érzet keletkezik, hogy nem fog elveszni a szavazat. Ez is egy nagyon racionális húzás lenne a Fidesz részéről. A korábbi viszonyukhoz, a bejutási küszöbhez ez nem illeszkedik, mert mindig azt mondták, hogy komoly pártok, nagy pártok, ezt kell támogatni, de hát ha az aktuális politika érdeke diktálja, akkor minden további nélkül megléphetik.
Szeretném, hogyha még egy témát érintenénk, és ezt először Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztője szedte elő, ez pedig A Dulhoz eljutó pletyka az az volt, hogy Orbán környezetében vizsgálják azt, hogy áttérne Magyarország egy ilyen félelnöki vagy félprezidenciális rendszerre. Ez mit akar? Mit tudunk erről?
Ez egy téma, ami mindig felmerül, és soha nem lesz belőle semmi.
Miért?
Kb. Így tudom összefoglalni. Nem olyan nehéz megérteni az Orbán rendszer működését. Minél több hatalmat Orbán Viktornak.
Lehetőség... Ez viszont a hatalom megosztásáról szól.
Igen. Lehetőség szerint élete végéig. Kb. Ennyire szól az Orbán rendszer. Na most egy olyan rendszerben, amit ő kialakított, ebben az alkotmányos berendezkedésben, ami a parlament által választott miniszterelnökre, óriási jogkörökkel rendelkező miniszterelnökkel, úgy, hogy a kétharmados hatalom birtokába túlzás nélkül mindent meg lehet tenni, na ennél nagyobb hatalmat nem biztosítana semmilyen, se fél, se egész elnöki rendszer. Nincsen ok arra, hogy ezen változtassanak. Talán az merülhetne föl megint, hogyha arra gondolna, hogy Magyar Péter megszerzi a többséget a parlamentben, és ő lehet a következő miniszterelnök, akkor egy milyen jó ellensúly lehetne egy a jelenleginél sokkal erősebb elnök, akit közvetlenül megválasztunk, és akkor ez lehetne Orbán Viktor. Nem, ez szerintem egyáltalán nem illik bele. Ez a hatalom megosztásra való törekvés Orbán részéről egy vereségre készülve nem így működik. Szerintem ez tipikusan olyan, nem szeretem ezt a szót, hogy gumicsont, de ez tényleg olyan, hogy erről időről időre beszélünk egy kicsit, hogy milyen előnyei, milyen hátrányai vannak, hogy néz ki, tartunk egy kis politológia órát a különböző podcastokban, de hogy működik a félprezidenciális rendszer, nem érdekes, ez nem fog Magyarországon megvalósulni.
De ezt akkor értsük úgy, hogyha Orbán a vesztét érzi, akkor inkább bevállalja azt, hogy vereséget szenved egy országgyűlési választáson, mint sem azt, hogy így alakítsa át a rendszert.
Na, az már egy sokkal érdekesebb vita, igen, hogy egyáltalán leváltható-e az Orbán rendszer választása.
Na, azt megkérdezem de Szabó Andrától, és most megkérdezem tőled is, te hiszel abban, hogy ezt a rendszert le lehet váltani választáson, vagy sem?
Na, erre nem lesz igen nemes válaszom. Én szeretném azt gondolni, hogy igen, de én ezt már nem merem határozottan kijelenteni. Hogyha azt gondolnám, hogy lehetetlen, akkor nyilván nem is foglalkoznék ezzel. Akkor nem volnának érdekesek azok, hogy mókolnak egy bejutási küszöbbel. Akkor már valószínűleg nem is ülnék itt, hogyha meggyőződésem lenne, hogy ez teljes mértékben lehetetlen. Az biztos, hogy nagyon meg van nehezítve, hogy ez már nem az a tisztán működő rendszer, ahol nagyjából sehol sem teljesen egyenlőek a feltételek, de ahogy itt közel sem egyenlőek a feltételek. De igazából nem is ez a kérdés, hogy egy választási eredmény az lehet-e Orbán Viktornak kedvezőtlen, és hogy előállíthat-e egy olyan parlamentet, ahol egy másik politikai erőnek van többsége. Én szeretném azt hinni, hogy igen. A kérdés igazából az, ami a másnap történik. Hogyha kis különbséggel nyer bárki, jelen tudásunk szerint a Tisza a fő kihívó, de ez nyilván változhat a jövőben, ha icipici különbséggel nyernek, akkor szerintem akkor a rendszer még nincs leváltva. Akkor a rendszer össze fog zárni, ez úgy van kialakítva, hogy még Orbán Viktor ellenzékből is az különböző független intézmények élén meglévő embereivel ellen tud tartani annyira a kormánynak, hogy egy-két év alatt az összeomlik, és egy előrehozott választáson, na akkor már lenne előrehozott választás, akár nem tudom, 4/5-ös többséggel most túloztam, de hogy vissza tud jönni. És a rendszer az stabilabb lesz, mint valaha, azzal együtt is, hogy hivatalosan a Fidesz ellenzékbe töltött el egy-két, nehogy is tenni 4 évet, és a rendszer még mindig nincs leváltva.
De nem tűnik el attól pont a legyőzhetetlenségnek a mítosza, ami Orbánt körül lengi?
De, igen, ez az, ami a másik irányba hat. Bocsánat, ez a gondolat első fele volt, hogy ez akkor van, hogyha egy ilyen icipici többséggel nyernek csak, és lényegében semmit nem tudnak változtatni. De hogyha ennél jóval nagyobb többséggel nyernek, és szándékosan nem mondok pontos arányt, kétharmaddal szerintem lényegében lehetetlen, hogy itt bárki más nyerjen a Fideszen kívül. Tehát kétharmad biztos nem lesz. De hogyha mondjuk egy ilyen 55-60%-os többséget tud szerezni a parlamentben a mai ellenzéki erők, akkor az a kérdés, hogy mi lesz a választói percepciója ennek a választási eredmények, hogy most jó, hát nincs itt semmivel látnivaló, most nyert valaki más, majd legközelebb megint más nyer, minden a legnagyobb rendben van, de egyébként Orbán Viktor úgyis erős, már kikapott korábban is, majd visszajön, és hogy akkor a rendszer akkor továbbra is összezár, és meg tudják bénítani ezt a kormányt, vagy az lesz a benyomás, hogy hú, most nagyon elfenekelték, és most már ennek tényleg vége van, nem csak az ellenzék mondja ezt, hanem ezt a legtöbb ember így érzi, hogyha ez lesz a percepció, mind a választók, mind a pártok, mind az úgynevezett intézmények élen álló személyek esetében, akkor érdekes dolgot fogunk látni, azt, hogy ezek az emberek talán mégse lesznek annyira lojálisak a Fideszhez, elkezdenek gravitálni az új hatalom irányába, és akkor tud összeomlani a rendszer, hogyha ezeket a bázisaikat, bástyáikat is elveszíti. Na most én azt nem fogom tudni neked megmondani, hogy ez hány százalék kell a parlamentbe. Hogy ez elége 53, 57, 61, nem tudja ezt senki sem megmondani. Egyszerűen annak a percepciónak kell kialakulnia, hogy itt tényleg véget vetettek az Orbán rendszernek, vagy sem. És ehhez egy viszonylag nagy arányú választási győzelemre van szükség az ellenzéki oldalon. Egy orhosznyi biztos, hogy kevés volt.
Szerintem egy tökéletes végszó. László Robert, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig is online és offline is ajánljuk nektek a HVG-t. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.